No. Van, örülök neki, hogy azért kellő számban kitartanak az utolsó emberig, meg az utolsó óráig. Ugye most érkeztünk el az utolsó dinamik előadáshoz, és ugye sikerült ebbe a fél éve mind a 14-et megtartani, sajnos általában el szoktak maradni órák, de most sikerült ezt így végigcsinálni. Emlékeznek rá, hogy a fél évet két részre osztottuk. Az első felében foglalkoztunk a kinematikával, tehát a mozgás leírással, először csak egy anyagi ponttal, de hogy épp az a cég nagy különbség ahhoz képest, amit középiskolában eddig tanultak, az, hogy most ezt térben néztük, hogy hogyan mozog. És mindenki megtanulta, ugye, hogy a sebességek azok mindig a pálya érintő irányába mutatnak, a gyorsulások pedig úgy, mint ahogy a hullámvasúton, amikor ülünk, akkor a fejünk mindig a görbületi középpont felé mutat, tehát van egy tangenciális gyorsulás, egy normális gyorsulás, egyik méri a sebesség abszolút értékének a változását, a másik méri a sebesség irányának a változását. Ezt anyagi pontnál szépen térben megtanultuk, úgyhogy mindenféle térbeli pályára is ezt most meg tudjuk csinálni. Utána megbeszéltük, hogy megy ugyanez ez a mozgásleírás merev testekre, megbeszéljük, hogy a merev testek azok hány szabadságfokúak a térben. Na mennyi? 6, így van, 6, mert van ugye úgy mondjuk egyszerűen, hogy 3 elmozdulás, meg 3 forgás, de azt is megtanultuk jó, hogy az a 3 forgás nagyon nem olyan egyszerű, mert térben nincsen szögvektor, ennek ellenére szögsebességvektor az van, és a mozgást egyértelműen le lehet írni egy a merevtest egy pontjának a mozgás sebességével és a merevtest szögsebességével, és egy merevtestnek csak egy szögsebessége van. Ilyen értelemben ugye azt is megbeszéltük, hogy ez ugyanolyan vektor kettős, mint volt az erő és a nyomaték statikában, csak azzal a furcsa különbséggel, ugye, vagy azzal a furcsa analógiával, hogy az erőnek felelnek meg a szögsebességek, és a nyomatéknak felelnek meg a sebességek. Tehát ha nem is olyan furcsa, ezt ember belegondol, akkor rendben van ez így, csak az emberek a hétköznapi szemlete az néha ennek ellentmond, vagy máshogy szedjük össze. Aztán később, ugye, amikor a félének a másik fele jött a kinetika, akkor megtanultuk azt is, hogy ezek közül, hogy melyik pontnak a sebessége, a merevtest melyik pontjának a sebességét kell itt tekinteni, ami kinematikában tömpen mindegy volt, addig kinetikában kiderült, hogy a súlypontnak kitüntetett szerepe van, mert a dinamika alaptörvényét, azt ugye a súlypontra írtuk fel, megint egy újabb vektor kettőssel dolgoztunk, nevezetesen az impulzus derivált vektorrendszernek a vektor kettősével. Ugye az impulzus deriváltat a merevtestre a tömegszer a súlypont gyorsulással lehetett kiszámolni, hálandó volt a test. És volt egy elég bonyolult Euler formulánk arra nézve, hogy hogyan kell kiszámolni az impulzus derivált vektorrendszer nyomatékát, ami megegyezik a súlypont esetén a perdületnek a deriváltjával. De ez már nem minden pontra van így, csak súlypontra, illetve a merev testnek tartósan álló pontjára. Merev test kinetikája, és akkor ezt a térbeli dolgot tanultuk meg, ami minden esetre igaz, ugye, hogy az I pont, tehát az impulzus derivált és a perdületnek a deriváltja a súlypontra, az megegyezik azzal, ahogy ezt már statikából is megtanulták, hogy hogyan kell az erőrendszert redukálni, de még statikában megint tehették bármelyik pontra, mert ott minden állt, és ott a bal oldalon ugye mindig nullák voltak, addig itt dinamikában nem lehet megtenni, csak súlypontra, vagy a súlypont helyett az merev testnek, az O-val jelöltem, lehet máshogy jelölni, rögzített pontjára. Tehát az I pont számítása az viszonylag könnyű, ugye az M-szer AS, viszont a perdület deriváltnak a számítása az volt bonyolultabb, ugye ez a bizonyos Euler formula volt rá, ez amit a múltkor a pörgetjük kapcsán megbeszéltünk, és Euler is annak idején ott vette észre ezt, noha még ezt a keresztszorzatos jelölésmódot vagy algebrát nem használta. Ez a pi pont esély, meg a kereszt pi-es, ahol ez a pi-es, ez egyébként úgy számolandó, hogy a tehetetlenségi nyomatéki mátrixszor az omega. Jó? Vagy a merev test O állópontjára, tartósan állópontjára lehet még fölírni. Jó, tehát ez volt tulajdonképpen az egésznek, de nem olyan sok mindent kell megjegyezni, meg erre is lehet használni ezt a segédlapot, tehát nem olyan rettenes, de elég nehéz térben elképzelni ezeket a dolgokat. Jó? Aztán megbeszéljük persze, hogy síkban minden egyszerűsödik, és sík feladatoknál nem kell ezt a mátrixos jelölést használni, főleg akkor nem, hogyha kinetikai értelemben is síkmozgásról van szó. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy előfordul olyan, hogy kinematikai értelemben valami síkmozgás végez. Ugye ezek a kiegyensúlyozatlan kerekek például, amik rögzített tengely körül forognak. Ahogy forog a tengely körül, minden pont ugye körpályán fog mozogni, és egy-egy síkban lesz. De már akkor is térbelinek számít a feladat, hogyha a tehetetlenség nyomatikai mátrixnak a egyik fő tengelye, az kicsit ferdén áll a forgástengelyhez képest, ez rángatni fogja a csapágyakat, és ezt is ki kell tudni számolni. Az szinte biztos, sőt mondom, biztos, hogy lesz a vizsgán térbeli dinamikai példa, és a példák egy jelentős része az pontosan ilyen lesz, jó? Tehát ilyen állótengely körül forgó, de a tehetetlenségi nyomatikai mátrixot ki kell számítani, és kinetikai értelemben térbeli feladatnak fog számítani, akkor is, hogyha kinematikai értelemben a mozgás leírása viszonylag egyszerű, mert hát a körpályás mozgást azt mindenki megtalálta már középiskolában. Jó? Amikor kinetikai értelemben is síkmozgás, akkor viszont tényleg ugye ezek a deviációs elemek ott nullák, és csak a jobb alsó sarokban szereplő tehetetlenségi nyomatéki értéket kell használni. Na most az elmúlt alkalom, ugye szépen végigvettük, itt már említettem ugye a kiegyensúlyozatlan forgórészeknek a problémáját, megbeszéltük, hogy mi a statikai, mi a dinamikai kiegyensúlyozatlanság. A dinamikai kiegyensúlyozatlanság estén, vagy pláne amikor a kettő együtt van, hogyan kell kiszámolni a csapágyerőket, ugye ezt részben használhatjuk a csapágyak méretezésére, illetve ezeken a kiegyensúlyozó gépeken a csapágyerők mérésével vissza tudjuk számolni, hogy hova mekkora tömegeket kell tenni, hogy az a dolog kiegyensúlyozott legyen. És persze ugye mindig ugye az autóval példálozom, mert az van mindenkinek az orra előtt, és azt látja legtöbbet, és néha ugye előfordul, hogy elmegy és látja, hogy a gumicserénél hogyan csinálják a kiegyensúlyozást, de bárhova máshova lehet kerülni, és ezekbe a programokba bele lehet futni. Most nemrég az egyik kollégájuk, aki végzett az a... a GE Medical Systems, nem... Régen volt a Medicor a cégnek a neve, és most GE Medical Systems, vagy valami ilyesmi, szóval az amerikaiak vették meg ugye ezt a céget pár évvel ezelőtt, és most egy új fejlesztésük van, ahol a mágneses rezonanciagépet a komputer tomográffal próbálják egyesíteni. Tehát ugye ezzel tudnak az ember, ugye a komputer tomográff már régóta tudnak ilyen metszeteket csinálni az emberről, és akkor körbejárja az embert a röntgengép, és szépen meg föltérképező, hogy ez hogy néz ki. A mágneses rezonancián már tudnak térbeli képeket is csinálni szívről, érhálózatról, meg egyebekről. És most ezt a kettőt próbálják kombinálni is. Nem tudom melyiknek, nagyon gyorsan forog. Ugye a beteg körül ez egész így jár körbe, elég gyorsan ez a berendezés, amelyik ezeket a fölvételeket csinálja. És ezeknél is például a kiegyensúlyozás egy nagyon nagy probléma. Amikor a kettőt egyesíteni kellett, akkor nagyon át kellett számolni az egész vászszerkezet, csapágyazás, meg minden, az ki fogja elbírni, és ezek a felszerelt orvosi műszerek egy ilyen gyűrűbe felszereltek, és meglepően nagy fordulatszámmal járnak körbe. Ezek meg hát természetesen nagyon nehezen egyensúlyozható ki tökéletesen, hatalmas darab ilyen rézizéket csavaroznak fel a különböző oldalaira, és próbálják kiegyensúlyozni és mérni, és mindez méretezni az egésznek a vázát, meg az egyebeket. Szóval millió egy helyen előfordul ez, nem csak az autóiparban, bárhol máshol is, csak ezeket ugye nehezebb mutogatni, meg egy jelentős részük ugye olyan, hogy nem engednek benne fényképezni se, úgyhogy én csak így mesélni tudok róluk. Amit viszont gondoltam még, ugye miután ezekről a kiegyensúlyozatlan dolgokról beszéltünk, ugye múltkor beszéltünk a pörgetjükről elég sokat, és ez ugye a gömbi mozgás, amikor egy pont van csak rögzítve, és akkor a szögsebesség vektornak az iránya is tud változni, és nagyon furcsa szöggyorsulások jelentkeznek, és az egész térbeli számítás meglehetősen bonyolultá válik, nehéz a mozgásokat elképzelni, nagyon sok meglepő ilyen mozgás van, és nehéz olyan példákat is mondani, ahol az ember ezt úgy tényleg saját kézzel tudja tapasztalni. Azt hiszem, múltkor elfelejtettem mutatni ugye a Spaceball, tehát ez a kézben forgatható kis dolog, amivel 10 000 fordulat per percre föl lehet gyorsítani egy ilyen kis forgórészt, puszta kézzel, nagyon ügyes kis úgymond mechanizmus van benne, tulajdonképpen csak 2 kúp legördül egy ilyen vájúba, és az ember jó ütembe csinálja, akkor nagyon jó fel lehet pörgetni. Ott lehet érezni az embernek a kezbe, ami egész furcsa rángatózást. Azért hívják Spaceballnak, mert nem tudom, hogy igaz-e, de álltak tényleg az űrhajósoknak ez fönn van, mint játék, hogy ott nagyon kevés dologgal lehet olyannal játszani, amit meg edzeni magukat, amivel ugye ilyen gumis mindenféle tornaeszközöket találnak ki, és többek között ez picike, viszonylag könnyű, és kis helyen elfér, és ilyen csuklóerősítésre, meg egyebekre elég jól használható játék. Régebben azt mondtam, ugye, amíg a kollégium meg hát nem úgy nézett ki, mint a mai, a Kármá, hanem kicsit ilyen, hogy mondjam, rendetlenebb állapotban volt. Nagyon sokan úgy mostak, ugye, hogy volt ilyen centrifuga. Ugye csak beáztatták a ruhákat a mosdókagylóba, meg a fehér neműt, és akkor utána a centrifugába csak kicsapták, ugye még nem volt rendes mosógép a kezébe, és akkor a centrifugával lehetett jól játszani, amikor az pörgött, és akkor mondtam mindig, hogy próbálják meg, hogy fölveszik a centrifugát, és megpróbálják így balra elfordítani, és akkor rendszerint ugye vagy kifordul a kezükből, vagy befordul az ölükbe, tehát ami egész furcsa és szokatlan mozgás végez. Ma ilyeneket lehet csinálni a laptopokkal. Jó, a laptopoknak ugye a Winchesterei azok elég nagy fordulatszámmal járnak, most nem is 3600-zal, hanem 3600 meg 1800, 5400, ugye meg mennek 7200, és elég nagy fordulatszámmal mennek. Ezeket, hogyha a laptopokat próbálják úgy, hogy a Winchester tényleg nagy sebességgel forog bennük, tehát a hard disk, akkor lehet érezni ezt a pörgetyű hatást rajtuk elég rendesen. Doktoranszám játszottak is vele, nagyon hamar ki lehet készíteni a csapágyat. Ugye? Aztán mondtad, egy nagyon rossz érzés, amikor utána egyszer csak van egy ilyen nyek, az egész meg is lehet vinni a Kürt Kft-hez, és akkor 300 000 forintért fogják rekonstruálni Winchestert, hogyha nem volt elég sűrűn elmentve. De az embernek csak az utolsó 3 heti munkája vésze, már akkor is meggondolja, hogy talán inkább megéri rekonstruáltatni, mint hogy én azt újra végigdolgozzam, amit azon csináltam. Szóval nem merem ajánlani ezeket a játékokat, de hogyha valakinek van kiszuperált Winchester, amit már kiszedett egy számítógépből, akkor azzal játszanak egy kicsit, és próbálják meg így forgatni, csak vigyázzanak vele, ugye, hogy nehogy megrázza, vagy megüsse magukat. Na most, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig az egyszerűbb része a dolognak, és akkor a még bonyolultabb része, amit a végén ugye a Wabersonnal, meg az egyebekkel próbáltam mutatni, az ugye a térbeli gördülés, ugye, aminek az egyik legbonyolultabb esete, pedig rengetegen játszunk fel, amikor elgurítunk egy pénzdarabot, és akkor az ilyen szép kacsázva bóklászik, és így megy, és akkor bizony egyáltalán nem síkban mozog, ugye nincs neki tartósan álló pontja, gördülés, tehát van egy ilyen póluspont, ugye egy olyan pont, aminek a sebessége mindig pillanatnyilag nulla, de azért egyáltalán nem triviális, hogy ez hozzá mozog, és ott bizony kombinálódnak ezek a pörgetyhatásos dolgok is, az omega keresztpinek is kulcs szerepe van a mozgásban. És hát akkor nem beszéltünk még a biciklizésről, amiről mindmáig vitatkoznak pontosan, hogy mik a korrekt mozgás egyenletei, azzal együtt, hogy ugye 100 év óta rengeteg cikk jelent meg a biciklizésről, de most a legutóbbi, az Amerikai Gépészmérnökök Egyesület konferencián külön szekció volt arról, amelyik a bicikli modellekkel foglalkozott, rengeteget futószalagon meg egyébként próbálgatják. Na ebbe a témakörbe csak egy kis bevezető példa, megint arra, hogy hogy néz ki egy ilyen térbeli gördülési probléma, bár valójában ez igazából még mindig egyszerű pörgetyűs dolgokkal megoldható, így nem annyira bonyolult, mint amennyit most, mint az elgurított pénzdarab mondjuk. Ugye ez a, úgy nevezik, hogy kollerjárat, legalábbis Magyarországon, ugye ezek a malomkövekkel való örlésnek az egyik alappéldája, és egy nagyon érdekes, és együtt nagyon szemletes műszaki alkalmazása is mondjuk ezeknek a pörgetyű hatással kapcsolatos dolgoknak. Most azért rajzolom csak így középre az ábrát körülbelül, mert itt bal oldalt úgy nem akarom részletesen kirajzolni, de tükrösen el kell képzelni az ábrát bal oldalt is, mert 2 malomkő jár így körbe az őrlés közben. Persze lehet búzát meg különböző növényi magvakat is őrölni, de hát lehet őrölni akármilyen kőzetet, vagy színport, vagy bármi mást, amit ugye össze akarnak zúzni. régebben ugye, talán még most is azért, amikor az első búza megérkezik, amit tudom, Ferencvárosi Malomba, akkor még a tévéhíradó ki szokott menni, és akkor olyankor még, mit tudom, az egyes olyankor lehet látni, amikor elindítják, és akkor az első ilyen őrlések mennek, és akkor lehet látni ezt a két malomkereket, ahogy ezek így járnak körbe. Próbáltam róla videót szerezni, nem sikerült, egyszer meg kell nézni. Szóval az lenne a lényege ennek az egésznek, hogy itt van egy ilyen kar, majd ezt pontosabban kirajzoljuk, hogy hogy néz ki, ami megvezeti ezt a bizonyos malomkövet, amit meg ide fogok lerajzolni. És most ugye majd a végén kicsit megbeszéljük, hogy ez valóságban hogyan tervezik ezeket. Meg nem ilyen nagyra, csak hogy jobban átlátható legyen az egész, azért rajzolom ilyenre. Jó? Tehát itt van körülbelül a malomkőnek a tengelye, itt fut át, itt egy kicsit kijön a túloldalon, és kicsit meg van támasztva. Az egész itt van megvezetve, tehát itt van egy ilyen központi forgástengely. Jó, ennek itt az alján van egy ilyen talpcsapágy, ahogy az egész meg van támasztva. És hát itt a tetején is meg van támasztva, hogy ne dűljön el, ugye? Tehát itt is van egy csapány rajta. Körülbelül így néz ki. Na most itt van ugye az egész, ide van egy ilyen kis vájú kiképezve. Hogy ez így szépen itt jár körbe, és akkor úgy kell az egészet elképzelni, hogy ez e körül a tengely körül is forog, és közben így gördül körbe ezt a pontot, ami itt van, ezt hát most A pontnak fogom nevezni azért, hogy az erőt is tudjam itt A vektornak jelölni, jó, amelyik a talajjal érintkezik. Maga ez a kő, amit körbe, tehát ez a bizonyos malomkő, jó? Ennek a rúdnak a tömegét el fogom hanyagolni, tehát azt mondom, hogy ez az M rúd, ez körülbelül nulla. Ehhez képest egy ilyen elhanyagolható tömegű dolog. Egyébként nagyon szép szilárdságtani probléma lenne, ugye, hogy ez lesz itt akkor a kőnek a súlypontja, ez lesz itt az O pont, ezt azért fogom O pontnak nevezni, mert ez ugye állni fog. Jó, ideírom, hogy ez O pont, jó? Ez úgy is állni fog, hogyha ezt elképzelem, mintha ez a kőnek egy kiterjesztett pontja lenne. Ugye fél év elején tanulták a gördülő kúpot, ugye? Mert csak egy-két ilyen alappéldát vettünk csak elő ezekből a térbeliek közül, és ebből a kinematikában ez a gördülő kúp itt volt. Ez a pontja a kőnek, hogyha ez itt ki lenne terjesztve, olyan, mintha ez itt ki lenne terjesztve erre, akkor az egy állópontja lenne majd, tartósan állópontja. És hát akkor ezt az OS távolságot, ezt pedig elnevezzük L-nek, jó, ez lesz mondjuk így a rúdnak a hossza, durván, és hát tulajdonképpen beírhatom a szélességét is a kőnek, majd látjuk, hogy ennek nem lesz szerepe, de azért a tetlenség nyomatéki mátrixban azért nem állj majd szemtelen, a tömege az pedig M, jó, és M lesz a tömege. Na most, hogyha ezt elképzeljük majd erről, ezt elképzeljük itt fölülnézetben, és nem fogom az egészet fölülnézetbe kirajzolni, csak azt a részét, amelyik arra utal, ugye itt lenne a csapágy valami, és hogy is néz ki ez itten, ez a csapágy, vagy ez a csap, ahogy ez itt közben jár körbe. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy valami ilyesmi. Igen. Azt hiszem, hogy már rajzoltunk egyszer ilyet egy ilyen térbeli esethez, tehát valahogy így néz ki a rúd, jó? Aztán itten valahogy eltöröm, már nem akarom tovább kirajzolni, és itt megy át rajta egy csap. És itt fogja így meg, jó? Tehát körülbelül így kell elképzelni. Ennek később nagy jelentősége lesz, hogy ezt majd megpróbálom elmagyarázni, tehát az fontos. A részben lehetne úgy képzelni, hogy azért fontos, mert hogy ide van betéve az, amit őrölni kell. Tehát itt van sok kis mag, meg minden fene, amit itt van az őrlemény. Itt beleszólnak ebbe a vájukba. És hát az ember úgy érzi, hogy nem árt, hogyha ez egy picit tud mozogni, hogy ne legyen ez itt teljesen merev. De nem ez az igazi oka annak, hogy itt így kell ezt a csapot kialakítani. Ezt majd a végén fogjuk megérteni, hogy miért így kell megcsinálni. Tudnék, természetesen ugye ez így nagyon aszimmetrikus lenne ez a szerkezet, meg nagyon megviselni a csapályokat, tehát úgy építik meg az egészet, hogy van ennek egy párja is, a másik irányba. Jó, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy itt tulajdonképpen két ilyen van. És a túloldalon is, hát megpróbálom körülbelül ugyanilyen távolságra rajzolni, túloldalon is van egy ugyanilyen kerék. Jó? És az ezzel szimmetrikusan jár körbe. Jó? Ami annyit jelent, hogy akkor itt kívül van egy másik ilyen, nem tudom micsoda, amelyik meg így kapcsolódik még ezen kívül hozzá. Jó? Tehát valahogy így kell elképzelni a szimmetrikus párját ennek. Szóval elég bonyolult minden esetre ez a csak megcsuklós rész itt, amit ki kell alakítani. Jó? Na, tehát gördül. Vagyis hát az A pont sebessége az nulla. Jó? Úgy veszük, hogy az A pontnak a sebessége az nulla, ez egy pillanatnyi póluspont, mert ugye térben már megbeszéltük, hogy ez egy gömbfelületre felrajzolt cikloison fog mozogni, ezt kinematikából remélem, hogy végigbeszélték. Na most akkor ezt az egészet úgy hajtják, hogy van itten egy omega P. Ugye múltkor már használtam ezeket a szavakat, ugye, hogy omega P meg omega R, az omega P az a precesszióra utal, a precessziós szögsebesség, a pörgetjüknél is fölírtam. Ez lesz az omega P. Jó? Ez annyit jelenti, hogy ez körülbelül így forog. Jó? És hogyha ezt itt hajtják körbe, tehát vagy motor forgatja ezt körbe, akkor ez meg itt sétál körbe, ugye, hogy gördül körbe, és akkor természetesen ez meg e körül a tengely körül fog forogni. Akkor az úgynevezett rotáció, ami a saját főtengelye körüli, hát most nem lesz olyan nagyon pörgés, ez ugye általában ugye azt szoktuk mondani, hogy a rotáció a legnagyobb, hát most a rotációs szögsebesség is nagyjából összemérhető lesz a precessziósa, az merre felé fog mutatni a rotációs szögsebesség vektor. Ugye, hogyha ez így gördül, akkor a táblánk befelé megy ez a súlypont. Ha befelé megy ez a súlypont, akkor ez erre felé gördül, és akkor mutatja a hüvelykujjam, hogy merre felé fog mutatni. Tehát erre felé fog mutatni valahogy a rotációs szögsebesség. Jó? Na most mielőtt berajzolom a hosszát, ugye emlékeznek rá, kinematikából megbeszélték, ugye, hogy van ez a bizonyos centrális egyenes. Ugye ennek a pontnak is nulla a sebessége, ennek a pontnak is nulla a sebessége. Ha ez egy ilyen kúp lenne, akkor itt végig minden pontnak a sebessége nulla kéne, hogy legyen. És akkor ebből jön ki az, ugye ezt is kinematikából tanulták, hogy a két szögsebesség vektornak ugye az összege, ugye az omega R és az omega P-nek az összege, az lesz a teljes omega vektor. Jó, tehát ez lesz a szögsebesség vektora. Hát ezeket talán inkább ilyen kicsit szaggatottan rajzolom, jó? Mert ugye végülis a kettő összege számítható, csak a komponenseket mutatják. De a lényeg az, hogy ennek az iránya az át kell, hogy menjen, vagy ennek a hatásvonal ennek az omega szögsebességnek át kell, hogy menjen az A ponton is, jó? Mert az A-nak is nulla a sebessége, meg az O pontnak is nulla a sebessége. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy VA egyenlő nulla, meg ugye a VO is egyenlő nullával, ezekből következik az, hogy az omega vektor hatásvonala az átmegy, az, hát vagy inkább úgy írom, hogy az omega vektor párhuzamos az OA egyenessel, jó? Párhuzamos az OA egyenessel. Inkább így írom, mert nem kell, hogy feltétlenül átmenjen rajta. Ez ugye azt mondtuk, hogy a forgást akárhova elképzelhetjük, tehát tehát ez párhuzamos az OA egyenessel, és akkor ebből kinematikailag már következik az, amit egyébként így szemletesen is viszonylag lehet látni, ugye az omega P-szer eltávolság, hogyha a VS-et ki akarnám számolni az O pontból, meg az A pontból, akkor kijön, hogy az omega P-szer el meg az omega rotációszor a nagy R, az egymással egyenlő kell, hogy legyen. Tehát az omega R-szer a nagy R, az egyenlő kell, hogy legyen az omega P-szer a kis L-lel. Jó? És mert azt mondom, hogy az omega P az adott és állandó, tehát ideírom az adatokat, adott a tömeg, a nagy R, a H, az L, tehát az összes geometria, Van egy nagyon nagy surlódási tényező, mert gördülés van, tehát a mű az jó nagy, és adott az omega P is, tehát ezt hajtjuk. És ez állandó. Jó? Tehát egy állandó szögsebességgel forgatjuk ezt körbe, és ez így jár körbe, és ahogy sétál körbe, az zúzza a zuzalékot maga alatt. Jó? Na mostan, hogyha ez adott, akkor az omega rotációs szögsebességet lehet kiszámolni vele, tehát az omega rotációs az úgy fog kinézni, hogy omega P-szer kis L per nagy R. Jó? Tehát most itt úgy tűnik, ugye, hogyha L-et egyre nagyobbra veszem, akkor ezzel egyre nagyobb ilyen szögsebességet lehet majd elérni. Na jó, de ez az egésznek csak a kinematikája, ami az egészből az izgalmas számunkra, az hát azon túl, hogy méretezéshez majd ki kell számolnunk, hogy ezeknek a csapoknak itt mi erőseknek kell lenni, és egy láthatóan elég kritikus része a szerkezetnek, és váratlan itt fog majd törni, meg itt lesznek vele a problémák, mert ezt lesz nehéz megcsinálni, itt kopás is lesz, meg nagy erők is lesznek. De ami a még izgalmasabb az az, hogy mekkora ez az erő, amivel zúzzuk ezt a dolgot. Ugye az ember úgy képzelje, hogy ezek a malomkövek azért olyan nehezek, meg azért kő, meg minden, mert az úgy jó bírja a kopás, majd fog szépen körbe menni, és a saját súlyával szépen nyomkodja ezt össze. De a szerkezetben az éppen az érdekes, és az a zseniális, hogy ez nem csak a súlyával fogja összenyomni, hanem sokkal nagyobb erővel fogja zúzni. Tehát ezeknek a malomköveknek éppen a pörgetyi hatás lesz a kulcsa és a lényege, amiért ilyen szenzációsan jól működnek, és sokkal jobban zúznak, mint amennyire az ember a súlyából kikövetkeztetné. Jó? Ehhez azonban, hogy a dinamikát ki tudjuk számítani, kell csinálni egy szabad testábrát, és megpróbálom úgy csinálni, ugye, hogy ugye mondhatnánk azt, hogy csak ezt az egyet rajzolom le, és a súlypontra írok fel mindent. Lehet így is csinálni. Jó van, enni szabad, beszélni szabad, ugye enni szabad, mert tele szájjal nem beszélünk, és addig is csöndben van, és nem zavarja a többit, jó? De a többiek viszont nem beszélnek, mert azok viszont zavarják a többieket, jó? Most még lehetne egy térbeli példát látni, nagyon keveset látnak, és mindent otthon egyedül kell begyakorolni, és vizsgán biztos, hogy lesz térbeli példa, ahogy mondtam, tehát éppen ez fogja magukat megkülönböztetni, meg a maguk diplomáját. Nagyon jó volt. Készülnek a fölmérések egyébként, ugye a eddigi BSC képzésről, illetve most jelent meg a 2007-ben végzetteknek a 2 éves követésével, hogy vannak megelégedve a tanulmányaikkal, mit tanultak, hogy tudtak elhelyezkedni, milyen a kezdőkeresetek, meg nem tudom, micsodák. Így ezt csak úgy tudom majd a kollégáimnak kommentálni, már ugye a gépészkarokatoknak, hogy nehogy valakit elbizakodottságra serkentsen, ugye azok az eredmények, amik most kijöttek a hallgatói visszajelzésekből, meg az elhelyezkedési lehetőségekből, amik itt vannak, hanem ezt tekintsük egyfajta kihívásnak, meg kötelezettségnek a jövő felől, hogy ezt jövőben is igyekszünk csinálni, jó? Tehát úgy tűnik, hogy a végzettek azok nagyon tisztában vannak vele, hogy nagyon jó, hogy ilyen dolgokat, hogy többet tanulnak, mint bárhol másutt, mert ezzel sokkal jobban tudnak aztán elhelyezkedni, úgyhogy azért kérem, hogy tényleg figyeljenek oda. Ez most még szóval nyilván maguk nem érzik, ez még több év kell, amíg ugye odáig jutnak, hogy az iparba kikerülnek, de a fölmérésünk, hogy sorolják, hogy melyik tárgyak és milyen alapismeretek a legfontosabb a későbbi tanulmányok szempontjából, akkor ez is ott szerepel az ötben, úgyhogy tényleg figyeljenek oda, jó? Na, szóval le akarom rajzolni a szabad testábrát, és majd mondjuk egy szigorlati példaként, vagy szigorlati beszélgetés nagyon jó lesz, hogy egyszerre az egész mechanikát, hogy kell tudni, mondjuk méretezni kell ezt a rudat, meg kell rajzolni ennek a rudnak az igénybevételi ábráit. Marha érdekes lesz, mert itt egy olyan csapágyat kell akkor elképzelni, ami nyomatékot is tud átadni, ez itt meg lesz majd hajlítva is, és egy nagyon bonyolult és izgalmas igénybevételi ábrája lesz ennek a rudnak is, és akkor lehet a szilárdságtant is belekombinálni. De most ezt hagyjuk, és a rudat vegyük együtt most a merev testtel, és vegyük úgy, hogy az egész az O pontra nézve van fölírva, tehát itt van ez a malomkő, és együtt ezzel a ruddal, jó? Együtt ezzel a súlytalan ruddal, és akkor itt van az O pont, jó? És tekintsük úgy, mintha ez lenne így egy test, aminek hát a súlypontja továbbra is így van, és ez pedig az O pont, jó? És akkor most próbáljuk meg rárajzolni erre a gyorsulásokat és az erőket. Hát a súlypont gyorsulása. Milyen pályán mozog a súlypont? Körpályán. a körpálya mentén ugye a sebesség az változik? Ugye, igen, az iránya változik. Köszönöm szépen, ez nagyon jó volt. Ugye már akartam mondani, hogy mi magyarok szerencsére nem tudjuk a sebességet megkülönböztetni, hogy ez most vektor vagy skalár. Ugye pályasebességnek mondjuk a skalárt, az abszolút értéket, maga a sebességet, amikor ezt mondjuk, akkor a vektorra gondolunk. Valóban az iránya változik, de a nagysága nem. Ha a nagysága nem változik, akkor a tangenciális gyorsulás az biztosan zérus, tehát csak normális gyorsulás van, az pedig mindig a görbületi középpont felé mutat, jó? Tehát ez lesz az AS, ami hát megegyezik a normális gyorsulással, az ASN-nel. Akkor jön a következő kérdés, hogy mi van a szöggyorsulással? Van-e szöggyorsulás? Ugye hát az lenne az omegának az idő szerinti deriváltja. Az omega nagysága változik? Nem. Az iránya? Milyen felületen mozog az omega? Kúb felületen jár. Milyen szögsebességgel jár körbe az omega? Omega P-vel, tehát pont a saját egyik komponensével jár körbe. Megtanulták kinematikából, ez már mind csak ismétlés, ez omega P kereszt omega lesz. Jó, ezt kinematikából szépen csináltuk. Akkor nézzük meg, hogy erre mi jön ki. Jaj, föl kellett volna venni a koordinátarendszert már, ugye, mert ez így nem lesz jó, hogy nincsen koordinátarendszer. Na, legyen az X tengely az, ami kifelé mutat a táblából, legyen ez az Y tengely, és akkor ez a Z tengely, jó? Az O pont az már ott van, tehát az O, X, Y, Z. Nagyon egyszerű lesz a feladat, nem kell transzforgálgatni a tehetetlenség kinematikai mátrixot, mert ugye a főirányok azok éppen egybeesnek az álló koordinátarendszerünk és a főirányével, tehát ezzel nem lesz gond. Akkor az I, J, K-k is így vannak, és akkor most segítsenek az omega P vektor, az hogy fog kinézni? Ugye az egyszerűen nulla, nulla és omega P, mert a Z-tenge az éppen fölment. Hogy néz ki az omega vektor? Ugye az X irányban nincsen komponense, Y irányban, ott viszont így írom, hogy mínusz omega R, jó, mert bal felé mutat, és omega P megint a fölfelé mutató komponense. Akkor ez mennyi lesz? Determinánst tudnak kifejteni. Hát igen, itt ugye ez a keresztátló van, úgyhogy ez itt omega R-szer omega P lesz, és nulla, és nulla. Vagyis, hogyha be akarjuk rejelölni ennek a dolognak a szöggyorsulását, az X irányú lesz, jó? Arra azt mondani, hogy na ezt egy kicsit nehéz elképzelni, ugye ezt erre az ábrába így kell felrajzolni, hogy itt van az epsilon szöggyorsulás. Ugye tehát ez mint vektor kifelé mutat a táblából, ugye ezt néha szokták fizikában így jelölni, hogy mint egy nyílvessző így szembe jönne. Ugye ezt a Robin Hoodos filmben látták, mikor jön a nyílvessző szembe. Azt nagyon filmesek nagyon jól megcsinálják, meg amikor megy el, akkor meg úgy szokták, hogy egy ilyen keresztet rajzolnak, hogy a tollat lehet látni, ugye, hogy szalad a nyílvessző, és ilyen nagyon jó trükkfelvételeket csinálnak róla. Tehát ez kifelé, de ez logikus is, ugye, mert hiszen az omega a kúb felületen mozog, akkor a végpontja egy körpályán jár körbe, és ez kifelé billen a táblából, ugye? Ugye ez jár fel, kifelé billen, tehát remélem, hogy térben is most már tudnak gondolkodni, és ezeket el tudják jól képzelni. Na, akkor felrajzoltuk a gyorsulás szöggyorsulást, és akkor jönnek az erők. Az egyik erő, ami nagyon könnyű, ugye, az a, hát nem nagyon könnyű, könnyű berajzolni, de hát nem feltétlenül a kicsi érték, az ugye ez a nagy G, ugye ez a nehézségi erő. És akkor most jönnek, ugye naívan azt gondolhatná valaki, hogy hát akkor ezt itt meg kell tartani. Jó. Tehát akkor itt az A erő, ami ez az egészet itt megtámasztja, az ugyanakkora, de nem ugyanakkora lesz, nagyobb lesz. Méghozzá jóval nagyobb lesz, mint maga az M-szergé, bármilyen meglepő. Na most ugye akkor megint jönnek a következő kérdések, el lehet gondolkodni rajta, hogy akkor mostan mi van itt a gördüléssel, van-e a táblára merőleges erő? Ez nagyon nehéz. Megint azt mondom, hogy otthon mindenki szépen gondolja, hát nincsen. Ugye megint könyvekben úgy át van sétálva mellett, vagy megnézik egy könyvbe ezt a példát, akkor ó, hát persze, de nem olyan triviális, egy elgurított és állandó sebességgel gördülő és állandó szögsebességgel gördülő merev testnek nincsen az érintkezési pontjában surlód erő. Csak akkor van, hogyha gyorsítják vagy lassítják, tehát ha fékezik, vagy pedig valami erő vagy nyomaték gyorsítja, akkor megjelenik, jó? Megcsináltuk ezt mi egzében. Most itt is, hogyha ez állandó sebességgel megy arrafelé, nem lesz olyan erő. Ez lesz még a furcsa, hogy az O pont mit csinál. Ugye itt az O pontnál lesz egy kényszererő, de az is ugye nyomatékot nem tud átadni, majd erről beszélünk, hogy miért ilyen fontos ennek a kialakítása, és akkor van itten egy olyan K kényszererő, ami az egészet kell, hogy tartsa, hogy nehogy, ez lesz a KY, hogy nehogy hát elguruljon, tehát valahogy meg kell fogni, ugye? Tehát ha valaki benne állna és ez járna körbe, akkor ezt így húzni kéne, hogy nehogy kiszálljon az egész, jó? Hogy a másik érdekesség viszont az, hogy ez az A erő tényleg nagyobb, mint a G, amit elég nehéz elképzelni, akkor itt kell, hogy legyen még egy erő, ami ezt lefelé szorítja. Ez lesz a K index Z. Jó? Tehát a K kényszererő itt a végén valami ilyesmi irányú lesz. Jó? Ez lesz a teljes K kényszererő. Akkor megint ezt egy kicsit ilyen vékonyabbra rajzolom, de valahogy így kell elképzelni. Itt van a kényszererő. Ezt nem tudom, hogy is lehetne elképzelni. Tehát nem tudom, hogy próbálgattak-e már ilyet, hogy valami így gurult körbe, és akkor itt középen állnak, és ezt lefelé kell szorítani, ez nagyon érdekes. Lefelé kell nyomni, mert a pörgetyűzetet szeretné földobni magát itten ezen a végén ez a dolog, ahogy ez jár. Vagy ilyen féltengelyt egyszerűen, hogy játszanak vele, jó? Hogyha valahol adódik valami ilyesmi. Na, én azt hiszem, hogy akkor mindent rárajzoltunk, tehát a G-t, az A-t, AS-et és a K-vektort, és akkor kezdhetnénk a számítást. A számításhoz persze vannak dolgok, amik viszonylag egyszerűek, ugye ez az I pont egyenlő F-fel. Ugye az nyilván úgy fog kinézni, hogyha összerakjuk, hogy ennek ugye lesz Y irányú komponense, ami hát a most a normális irány, és a Z irányú komponense, meg a binormális irány, tehát ide rajzolom ezt, jó? Tehát a tangenciális irányban nem lesz semmi, ott nulla egyenlő nulla lesz, tehát a táblára merőleges irány, ez a tangenciális irány lesz az X, jó? Az Y irány az lesz az E normális irány, jó? Ami a súlypontpályának a normális iránya. Abban az irányban meg az lesz, ugye, hogy az M-szer, hát mit tudom én, mínusz M-szer AS, hogyha az előjeleket követem, hogy úgy van, az egyenlő a mínusz KY-nal, jó? Mert abban az irányban nincsen más erő. Hogyha én tudom, hogy mennyi a súlyp, ugye az AS-et azt meg ki lehet úgy számolni, hogy a VS négyzet per az L. Tehát ugye a pályasebesség per a görbületi sugár, tehát abból szépen össze lehet rakni, tehát ez nem olyan izgalmas, és akkor végül a Z irány van még. Az lesz ugye a binormális irány, abban az irányban pedig ugye nem lesz sohasem gyorsulás, és ott pedig úgy fog kinézni, hogy a nagy A az fölfelé mutat, mínusz K index Z lefelé mutat, mínusz M szer G szintén lefelé mutat, jó? Tehát ebből szépen ki lehet számolni, hogy mennyi a KY, ebből meg szépen ki lehet majd számolni, hogy az A az nem más, mint az M szer G plusz a K index Z. Most már csak az a kérdés, hogy a K index Z az mennyi lesz, jó? Nem, elnézést, az át azt másból fogom kiszámolni, ebből a KZ-t fogom kiszámolni, bocsásson meg ezt, ezt írják át gyorsan, mert most egy kicsit túl nyugodtan magyaráztam itt az elején, és elmegy az idő. A KZ az úgy fog kinézni, hogy a nagy A mínusz az M szer G, és akkor ezt is ki lehet számolni, ha már tudom, hogy mennyi a nagy A. Jó, csak még a nagy A-t azt nem tudom. Na most jön a másik egyenletcsoport, a pi pont O egyenlő MO, O tartósan álló pont. Odaírom, lásd, gördülő kúp a fél év elején. Jó, tehát most szépen összejön minden. Nem vettünk túl sok estet, meg túl bonyolultakat, de mind úgy van fölépítve, hogy a végén aztán minden összejön, ami ehhez kell, hogy ezt a példát megértsék. Jó? Na most ennek az egyenletnek ugye látszik, hogy csak X irányú komponense lesz, de itt a pi pont O kiszámítása az rázós. Jó? Ezt külön elkezdem csinálni. A pi pont O-hoz ugye az úgy néz ki, hogy kell a teta O szor epsilon. Plusz az omega kereszt pi O. Akkor kezdjük el a teta O-val. A teta O az úgy néz ki, ugye párzamos tengelyek tétele, hogy a teta S plusz a teta O S. Ugye? A teta S-et azt mindenki megtanulta, hogy hogy kell kiszámolni. Ugye az kereszttengelyre, X-tengelyre, ami keresztbe van, arra ugye egy negyed emszer R négyzet plusz egy tizenkettő emszer H négyzet, tehát a kombinációja a kereszttengelyre plusz, mintha rúd lenne a másik irányban, ott van egy 1/12 emszer H négyzet. Jó? Ezek terjedelmességi főtengelyek, tehát ezzel itt nincsen probléma. Az Y tengelyre, arra mindenki tudja már középiskolából, hogy 1/2 emszer R négyzet. Jó? És végül a jobb alsó sarokban a teta z, az meg ugyanannyi, mint a teta x, jó, mert hengerszimmetrikus, tehát az megint 1/4 emszer r négyzet, ez megint csak ismétlés. Jó, most összerakjuk mindazt, amit eddig tanultak. Plusz, na most jön a teta os mátrix, az az átszámolós mátrix, ugye? Ottan az x tengelynél van egy m-szer l négyzet, mert ugye meg kell szorozni ezzel a távolsággal, tehát a tömegszer a távolság négyzettel, és ugyanígy, tehát itt van egy m-szer l négyzet, 0, 0, 0, a z tengely az ugyanúgy átmegy az o-n, mint az s-en, tehát ottan nincsen tömegszer távolság négyzet, és a jobb alsó sarokban meg megint van egy M-szer L négyzet, mert a Z-nél megint van egy tömegszer távolságnézet, és szerencsére a deviációs elemekkel megint nem kell vacakolnunk, mert pont jól áll a koordinátarendszer. Szóval egy viszonylag szerencsés eset. Ha ezt összerakjuk, akkor ugye kijön az, hogy valami ilyesmi lesz a mátrixnak a struktúrája. 0, teta 1, 0, teta 2, 0, 0, 0, és ismét teta 1. Tehát az X és a Z tengelyre az O ponton keresztül ugyanannyi lesz az értéke, ahol ugye a teta 1 az egyenlő az 1/4 M-szer R négyzet plusz 1/12 M-szer H négyzet plusz M-szer L négyzettel, a teta 2, az pedig egyszerűen 1/2 M-szer nagy R négyzet, jó? Tehát így néz ki a teta 1 és a teta 2, és ilyen lesz a struktúrája a terjedelmességi nyomatéki mátrixnak az O pontra. Most már a Steiner tételek, párhuzamos tengelyek tételét is használtuk. Na most akkor, hogy fog kinézni a pi pont O? Ugye az epsilon vektort már megnéztük, omega R-szer omega P, tehát hogyha a pi pont O perdületet számítom, akkor az úgy fog kezdődni, hogy teta 1-szer omega R-szer omega P 0, 0. Plusz, most jön az omega kereszt pi O, a következő tag. Ugye az I, J, K. Az omega R, az omega vektor az omega, mínusz omega R és omega P. És hogy néz ki a pi O, arról pedig ugye az oda fölírtam a tábla bal oldalára is, ez a PO, ez meg úgy számítandó ki, hogy a tehetetlenségi nyomatéki mátrix az O pontra szorozva az omega vektorral. Jó, teta O szor az omega vektor. Akkor az, hát az omega vektor az hol van? Az itt van. Vagy függőlegesen nincsen sehol se fölírva, de remélem mindenki el tudja képzelni. Jó, tehát az omega vektor az így néz ki, hogy 0, mínusz omega R és omega P. Jó, akkor ezt szorozzuk végig teta 1, teta 2, teta 1-jel, akkor ez 0, mínusz teta 2-ször omega R, és teta 1-szer omega P. Jó? Tehát ez volt a teta mátrixon az omega vektor. Na most nézzük, hogy ebből mi jön ki. Van egyszer egy teta 1, omega R, omega P. Ha ezt itt kifejtik, akkor itt van egy mínusz teta 1 omega R omega P, és a kereszt átlóban van egy plusz teta 2 omega R rotációs szor omega P, az a precesszió. 0, 0. Jó, tehát a perdület deriválnak csak x irányú komponense van, vagyis ebből az egyenletből csak x irányú fog kijönni. Táblára merőleges komponens, az pedig úgy fog kinézni, ugye, ha ez a két tag kiesik, hogy teta 2 az 1/2 m-szer r négyzetszer, omega r-szer omega p egyenlő, és akkor föl kell írni a másik oldalról, hogy mennyi az O pontra az erőknyomatéka. A kényszererőnek ugye nincsen nyomatéka, az egyszerű. Az M-szer-G-nek, ugye M-szer-G-szer-L az most pozitív vagy negatív lesz. Negatív lesz, mert az a táblára befelé fog mutatni, és óramutatójával se egyezik. Tehát az mínusz M-szer-G-szer-L, és az A-erőnek meg pozitív lesz, az meg A-szor-L. Jó, tehát ezt az MO-t, hogy persze valaki vektorosan akarja végszámolni, de ilyenkor nem kell, mert szemletesen is jól látszik, akkor ez az R, O, S kereszt a G, plusz az R, O, A kereszt az A. Ugye statikából ezt így tanulták egy térbeli számításnál, de most nagyon jól látszik síkban is, annak kellene, hogy térbe a felső. A másik két komponensre meg nulla egyenlő nullák jönnek ki. Tehát nulla egyenlő nulla. Hogy hova írjam az egyenlőségéret, ideírom. Nulla egyenlő nulla, és nulla egyenlő nulla, jó? Na most ebből az egyenletből viszont ki lehet számolni egyből, hogy mennyi a nagy A. Jó? És kijön, hogy ez mennyivel lesz nagyobb, mint a nehézségi erő. Tehát ennek a megoldása, még idefér épp a tábla aljára, a nagy A egyenlő, hát egyrészt a tulajdon átviszem, ott lesz az M-szer G. Lesz egy plusz tag, ami így fog kinézni, hogy 1 ketted M-szer nagy R négyzetszer. Az omega R helyére beírom, hogy az omega P szer L per R. És még meg kell szorozni omega P-vel, és még el kell osztani L-lel. Jó? Na akkor mi marad belőle? M szer G plusz M 1 ketted M szer nagy R szer omega P négyzet. Ugye ez az R szer omega P négyzet, ez egy méter per szekundum négyzet, egy gyorsulás dimenzió mennyiség, tehát tényleg olyan, mint a G, olyan, mint hogyha a nehézségi erőt megnövelnénk még 1 ketted R szer omega P négyzettel. Most ez megint olyan, hogyha erre ránéznek, akkor ugye megint van itt egy távolságszor omega négyzet, ez olyan, mint ami ilyen gyorsulások volt a körpályánál, de rettenetesen veszélyes, mert ugye az R is a függőleges tengely mentén méri azért, meg az omega P is a függőleges tengely, tehát egyáltalán nem olyanokat szorzunk össze, hogy meglátok egy képletet, meglátok egy távolságot, meg egy omegát, és rögtön kiszám az R-szer omega négyzetet. Jó, tehát ez arra is jó példa, hogy mondjuk így ez a diák intelligencia nagyon félrevezeti az embert, amikor csak úgy próbálja kikombinálni, hogy az ott lévő 4-5 betűből milyen képletbe kéne beilleszteni, hogy kijöjjön a jó eredmény, jó? Úgyhogy ez jóval nagyobb tud lenni, mint az M-szer G. Nevetesen, mit tudom én, 100... Ja, és még egy, L-től független. Tehát, ha a csapokat meg akarjuk kímélni ott középen, ezeket a malomköveket nagyon közel teszik egymáshoz, és ezek rendszerint így szoktak így körbejárni. Nagyon gyönyörű, tényleg gyönyörű a mozgás, úgyhogy egyszer valaki erről tud egy videót szerezni, azt nagyon örülnék neki. Tehát viszonylag kicsi az L, nagy sebességgel forognak körbe, és így jár körbe a két malomkő, úgy egymásra egy borzasztó izgalmas az egésznek a mozgása, és 3-4-szeres erővel zúzza a követ, a saját súlyának a 3-4-szeresével tudja összenyomni az alatta levő dolgokat. Most hogy lehet ezt elszúrni kegyetlenül? Például, ha ide, és voltak ilyen tervek, ugye egyszerűen a rudat végig vezeti, és azt mondja, hogy ne legyen itt ez a csap, hanem végigvezetem egyben. Ugye akkor abban a pillanatban, hogy nem hagyom, hogy itt ez meghajoljon, és lehetőséget adok arra, hogy itt a K-nál egy nyomaték is megjelenjen, abban a pillanatban, na mi fog történni, kollega? Tényleg, mi fog történni? Na? Abban a pillanatban eltűnik ez a megnövekedett erő. Jó? Tehát akkor nem fogja tudni ezzel a súly plusz még a pörgeti hatásból adódó értékkel zúzni a követ. Jó? Na hát azt hiszem, hogy ez kicsit olyan persze az egész dinamika, hogy mostan megtanultunk sakkozni, megtanultuk a legnehezebb bábukat is, hogy melyikkel hogy kell lépni. És most mutattam egy mattot, ugye a Schuster mattot, a legegyszerűbb esetet, ugye még szemletes is, műszaki tartalma is van, fontos is, de természetesen ezt már nagyon régen kitalálták, tehát ez nem újdonság, de azért ezt érteni, azért ez nem egyszerű. Ha maguk értik, akkor most maguk tényleg többet tudnak, mint valaki más, jó? Na, szünet után egy kis bevezetés az ütközésekbe, jó? Megnyitották a füzetüket, és már fölírták a címet, hogy most az ütközésekről lesz szó. Ugye ez egy olyan cím, ami azoknak szól, akik ugye rezgést annal folytatják a következő fél évben, és remélem, hogy mindenki, aki itt van, az ilyen lesz, de ahhoz még keményen kell tanulni, ugye érzik, ahogy mondtam, ez otthon sokat kell egyedül gyakorolni még. Jó? Mármint, hogy a vizsga sikeres legyen, és a térbeli példát is meg kell tudni csinálni a vizsgán. Na mostan a rezgések, ami a következő fél évben lesz, az azért is került végül is ide, és mivel hát ilyen tananyag torlódás van itten a kreditpont szám, meg az óraszám az maradt ugyanannyi, de ugye 2 plusz 2 lett, és a kreditpont száma is csökkent a tantárnak az utóbbi időben, úgyhogy kicsit csökkentettük a tananyagot, tehát például az ütközés is átsúszott a rezgéstanra. Ütközésből se fogunk sajnos annyit tanítani, majd a mesterképzésre megpróbálunk visszatérni még egy-két érdekesebb részletére, amiről majd most mutatok a végén majd egy-két videót, hogy milyen további problémák vannak, amikkel nem fogunk ráérni most foglalkozni. De azért van ez itt hagyva, mert ugye elmondtam én ezeket a tételeket, amiket használunk, ugye a dinamika alaptétele, ugye ez az I.P.S, amit az előbb elmondtam, és akkor ennek a különböző integrált alakjai, impulzustétel, perdülettétel, és erre még nem nagyon csináltunk példát, de akkor is jeleztem már, hogy az ütközések az a témakör, ahol erre nagy szükség van, tehát ahol az integrált alakjai ezeknek, az idő szerint integrált alakjait használjuk ezeknek. Na mostan a rezgéseknek az egyik legfontosabb kiváltója az ütközés. Most a rezgéstan, ahogy most a differenciál egyenleteket megtanulják, ugye az is előtanulmányi követelmény, tehát nem csak a dinamikát kell tudni megcsinálni, hanem a megfelelő matekot is, hogy a rezgéstannal elinduljanak. A rezgéstanban ugye a differenciál egyenletekkel fogjuk leírni a mozgásokat, ott fognak szerepelni kezdeti feltételek, ugye matekból ezt remélem már tanulják, vagy tanulták, vagy gyakorolják, és a kezdeti feltételek kiszámításához kellenek az ütközések. Tehát, hogyha én valamire ráütök, és akkor az úgy megpendül, meg megmozdul, akkor az nagyon fontos, hogy hogyan indul mozgásnak, és az ütközések szoktak ilyen indító sebességet adni valaminek. Ugye amikor megrúgjuk a labdát focizásnál, és akkor is, ugye, hogy ütközünk utána, az kap egy sebességet, és nekilódul. Na most az ütközés elmélet ezzel együtt egy elég ellentmondásos elmélet. Ugye föl sem merem úgy írni, hogy merev testek ütközése, mert hogyha ezt írnám, hogy a merev testek ütközés, ugye dinamikában itt csupa merev testekkel foglalkozunk, szilárdságtanban voltak ugye a rugalmas testek. Merev testek ütközésének elmélete, hát ezt le kell írnom, hogy ellentmondásos. Tehát nem lehet olyan szép, tiszta matematikai logikával összerakni. Elég nagy szerepe van benne az empiriának, illetve annak, hogy az ütközési tényezős dolgoknak, ami aztán egyébként bizonyos mérnöki feladatokban elég jól használható. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy miközben ugye elmondtam, hogy a Newton axiomák azok, amennyire pontosan ki tudjuk mérni, és amennyire a relativisztikus hatását, a fénysebességtől távol vagyunk, eszméletlenül pontosan igazak. Ugye aközben nehogy valaki azt higgye, hogy az ütközési számítások, amiket itt dinamikában tanultunk, azok is ugyanolyan pontosak. Sajnos ezek elég pontatlanok. Az ütközési tényezők, amiket használunk, mérnöki kézikönyvek is használnak, azok 10-20-30%-kal is hibásak lehetnek, sőt, lehet olyan példákat mutatni, ahol totál hülyeséget is adnak. Szóval nem triviális ez a dolog, hogy kell ezt csinálni. Amit meg precízen kéne csinálni, ahogy ezt precízen ki kéne számolni a Newton axiomákból kiindulva, az pedig ajtót csukja be, legyen szíves, köszönöm szépen. Idáig hallatszik a folyosón beszélgetőknek. Tehát ez jó pofa volt, igen. Csak kívülről csukta be az ajtót, gyorsan felugrott, becsukta az ajtót és kimaradt. Na, vigyázzanak a homiára itt, nehogy valaki elvinni. Szóval, ha meg pontosan ki akarnánk számolni, akkor ma a legnagyobb kapacitású számítógépeinkkel is nagyon nehezen mennek ezek a számítások. Nyilván egy egyszerű ütközési feladatnál nem fogunk erre ennyit költeni. Na, miért ellentmondásos? Azért, mert hogyha tényleg két merev test ütközik, akkor csak egy pontba érintkeznek. Ha egy pontba érintkeznek, és ott keletkezik egy ilyen erő meg ellenerő, akkor ugye ott végtelen nagy feszültség keletkezik. Tehát egy pontos érintkezés esetén végtelen nagy érintkezési erők keletkeznek. Ami meg nyilván, ha szilárdságtanra gondolunk, hát semmilyen anyag nem bírja ki a végtelen nagy feszültségeket. Jó, tehát végtelen nagy feszültségek. Ráadásul végtelen rövid idő alatt. Hát most nagyon sokszor írtam le ezt a végtelen szót, amit ugye kitiltottak a matematikából, és ugye ott minden csak határátmenetben szabad definiálni, és ilyen zavaros végtelen fogalmakat nem szabad mondani, de hát mindegy, az egyszerűség kedvéért most mondjuk el így, aztán majd úgyis rezgéstamból fél év elején újra elkezdjük. Végtelen, hogy végtelen, rövid idő alatt. Jó, hát ez nyilván szét kéne, hogy törje az egészet. Na mostan ezért a következőképpen képzelik el a dolgokat, hogy mikor két úgymond merev test ütközik, akkor van egy pont, ahol egymásnak mennek, ugye? Mondjuk ez legyen a másik krumpli. Jó, és ez lesz az A pont, ahol ezek ütköznek, ahol ezek összeérnek. És akkor mondjuk itt van az S1 súlypont, itt van az S2 súlypont. Az ütközés előtti sebességállapot. Ugye azt úgy fogom leírni, hogy az omega 1 és a CS1, tehát C betűvel fogom jelölni, és bocsánat, nagy omegával fogom jelölni az ütközés előttit, jó? Nagy omega 1 az S1 testre, és nagy omega 2 és CS2 a 2-es testre, jó? Azért használom ezeket, mert ütközés után lesz a kis omega, meg a V. Jó? Tehát ennek mit tudom én mondjuk, ekkora a sebessége, ez itt van a VS1, és hát most a síkmozgásban képzelem el, ugye akkor mit tudom én, ez a nagy omega 1, és akkor ez meg legyen mondjuk a C, na most mondom, hogy ütközés előtt C betű, elnézést, CS1, CS2, és ennek meg, mit tudom én, ennek meg valami omega 2 a szögsebessége, jó? És akkor természetesen akkor van ütközés, hogyha két oldalról kiszámított A pontbeli sebesség, tehát hogyha a CA, amit kiszámolhatok az egyes test felől úgy, hogy az a CS1 plusz az omega, nagy omega 1 kereszt R S1A, az nem lesz egyenlő a CS2 plusz a nagy omega 2 kereszt R S2A-val, ami ugye lenne a CA2. Tehát, hogy ez a két sebesség egymástól különböző, akkor lép fel ez az ütközés. Jó? Igen ám, de egy olyasmit fogok mondani, hogy feloldjam ezzel a végtelennel kapcsolatos problémákat, hogy azt mondom, hogy itt lokálisan, e körül a pont körül, mind a két test itt lokálisan rugalmas. Olyan, mintha olyan kis pici rugók lennének, hogy azért úgy egy pici rugalmasságot azért adjunk már neki, mert különben itt tényleg baj lesz, és tényleg minden felrobbanna, meg széttörne. Tehát lokálisan rugalmas. Most egyébként ez ugyanaz a problémakör, mint ami egyébként a gördülésnél is fölmerül, és ugye a járműmérnökök, meg a kifejezetten a járművekkel foglalkozó közlekedés karon, ugye rengeteget vacakolnak a gördüléssel még, mert ugye ott, hát nyilvánvaló, hogy egy autó az nem egy ponton érintkezik a talajjal, hanem ugye egy, és ott kúszóerők keletkeznek, meg hasonlóak, az egy még bonyolultabb és még több problémát magába ölelő kérdéskör, egy kicsit hasonló ehhez, ennek egy egyszerű változata ez, amit itt az ütközési elméletben csinálunk. Tehát, hogyha ez lokálisan rugalmas, akkor azért egy kicsi időre így össze tud rugózni, és akkor szét tudja dobni magát. Jó? Na most akkor úgy képzeljük el az egésznek a folyamatát, ahogy lejátszódik, hogy mondjuk elképzeljük, hogy az A pontban milyen erők keletkeznek, most annak csak az abszolút értékét fogom ide felrajzolni. Jó, tehát ez lesz az érintkezési erő, ami hát ugye Newton axiomájának megfelelően ugye néz ki, és hogyha ezt elképzelem, hogy az idő függvényében ez hogyan fut le, jó, akkor azt látom, hogy ez egy ideig ugye nulla, mert nem érnek össze, aztán lesz egy T0 időpont, ahonnan egy ilyen, hát nagyjából egy ilyen félszínusz lehetne rajzolni, vagy fölfut, aztán visszaszalad, és aztán jön tovább. Jó? Tehát ez lesz itten a T0, ez lesz itt a T0 plusz tau. Tehát egy tau ideig fognak ezek egymással érintkezni. És akkor előtte volt ugye a sebességállapota a nagy omega 1 és a CS1, és utána keletkezik a kis omega 1 és a VS1. Jó, tehát úgymond az ütés hatására. Na most ennek a határátmenete, amit itt leírtam ugye szöveggel, lenne az, hogyha a tau tart nullához, és ez az erő pedig itt fölmegy a végtelenbe, de maga ez a terület, ami itt van alatta, ez az integrál T0-tól T0 plusz tauig FADT, ez az erőimpulzus, ennek az értéke viszont véges marad. Lehet csinálni vektorosan is, vagy skalárisan is, teljesen mindegy. Tehát nem teljesen mindegy, a számításokban természetesen precízen kell csinálni, de most csak az abszolút értéket rajzoltam, akkor ez így néz ki. És ez az erőimpulzus véges. Akkor is véges, hogyha a tau tart nullához, és ez a csúcs az meg megy a végtelenhez. Jó, tehát egy olyan végtelen kis terület, ez egy nagyon szép határátmeneti feladat, ugye szeretek, Dirac-ról nevezték el, és ugye Dirac-delta függvénynek is nevezik, szabályozás technikát, azt fognak tanulni, azt hiszem, a következő fél évtől, ott ez a Dirac-delta, ez sokszor elő fog jönni, pontosan szabályozó rendszerek indításánál is szokták ezt használni, hogy milyen választ ad egy rendszer egy Dirac-deltára, az annyit jelent, hogyha megütnénk a rendszert, az a mechanikai megfelelője ennek, jó? Tehát véges akkor is, hogyha a tau tart nullához, és az FA abszolút, az pedig megy a végtelenhez. Jó, tehát még a határ átmenetben is a terület maga az véges marad. És akkor ilyen módon lehet ezzel mégis számításokat végezni. Tehát tulajdonképpen az alapközelítések, amiket mi használunk, vagy feltevések, azok a következők. Na, hova írjam? Ide írom. Amit ebben a közelítő elméletben használunk, az a következő. Az első az az, hogy a tau, az ütközés ideje, időtartama kicsi, hát a kicsit azt persze lehet idézőjelbe tenni, az FA, az erőnek az abszolút értéke, az pedig nagy. Hát az alatt azt értem, hogy nagyon kicsi, illetve nagyon nagy. Mennyire kicsi, mennyire nagy? Annyira, hogy olyan rövid az ütközés ideje, hogy az alatt a merev test gyakorlatilag nem tud elmozdulni. Tehát a sebesség állapota az változatlan marad. Megint nem hagyja a kollégákat nyugodtan enni. Hát állandóan beszél hozzá, és akkor szegény válaszol, és akkor hogy néz az ki, hogy beszél. Jó, ne beszélgessenek, jó, mert zavar. Egy pont egy, tehát nem zavarjuk egymást munka közben. Mindenki dolgozik. Mindenki dolgozik? Mindenki írja? Hol tartanak? Írják? Egy pont egy megvan? Ugye ez alatt nem változik meg a sebesség állapot. Ez alatt nem változik a sebesség állapot. Nem a sebesség állapot nem változik, a fene egye meg, hanem a térbeli helyzet nem változik. A sebesség az változik, hát éppen most írtam le, hogy hogyan fog hirtelen, ugrásszerűen változik a sebesség. A térbeli helyzet nem változik meg. Na látják, annyit figyeltem magukat, hogy rögtön hülyeséget írok. Hol a száraz rongy? Nincsen száraz rongy, összevizezték mindegyiket. Na nem baj. Ez alatt nem változik a térbeli helyzet. Jó, tehát megmarad a pozíciója és a térbeli orientáció ugyanannak. Tehát ilyen rövid idő alatt nem tud hirtelen megváltozni. Jó? A térbeli helyzet nem változik meg. Jó? És a második, amit cserébe még, tehát mondjuk nem mozdul el ez alatt az idő alatt. Jó? A térbeli helyzet nem mozdul el. Nincs ideje elmozdulni, annyira rövid a tau. A másik, ami viszont nagyon fontos lesz, hogy az FA erő az olyan nagy, hogy mellette minden más erő elhanyagolható. Jó? FA mellett minden más erő elhanyagolható. Jó, ez megint egy fontos feltétel, és nem árt tudni, ugye nagyon sokszor van például a szigorlaton vannak ilyen, úgymond, hogy igyekszünk kombinálni, hogy többféle dolog, meg ismeret összekombinálódjon. Az egyik ilyen tipikus példa, amit van egy kis kocsi, és a kocsin van egy másik tömeg, itt van valamekkora surlódási tényező köztük, meg mit tudom, legyen benne rezgéstan, és itt van egy kis inga, és akkor ezt az ingát elengedjük, az itt nekiütődik, és akkor hogy fog a kocsi elindulni mondjuk, vagy valami ilyesmi. Ugye ettől a példától ugye nagyon meg szoktak zavarodni az elején, és rengetegen ezt összekutyulják, mert ugye itt az eleje a zavaró, hogy most hogy is van itten, hát ha ez itt ütközik, és közben még surlódik is, meg akkor itt még kerekek, meg tömeg, és akkor az egész hogy van. Pedig a dolog nagyon egyszerű, amikor ez nekiütközik, akkor az itt lévő surlódó erőt, meg minden más nyugodtan el lehet hagyni. Az összes többi erő nem érdekes, csak az ütközés érdekes, jó? Tehát és ha megvan az ütközés, talán megjött, hogy ez mennyivel kezd el mozogni, nyilván ennek lesz valami sebesség, ez nem, ez elkezd csúszni, akkor már ki lehet számolni a surlódót, mert minden, csak akkor az szépen elkezdi majd az alsó kocsit is gyorsítani. Tehát általában egyszerűbb a feladat, mint gondolják, mert ez egy nagyon-nagyon erős és nagyon nagy segítséget jelent a feladat megoldásakor. Más kérdés, hogy ez mennyire pontos, vagy mennyire nem, jó? Akkor a második föltevésünk, és itt jön be az ütközési tényező dolga, a merev testek lokálisan, hát ide azt értem, hogy rugalmas, jó? Írjuk oda, hogy vagy képlékeny, vagy valami a kettő között, jó? Inkább azt kellett volna írni, hogy lokálisan deformálható, jó? Rugalmas vagy képlékeny, tehát a merev test lokálisan, hát ugye a 2.1 az az lesz, hogy rugalmas. Erre azt mondjuk, hogy a K egyenlő 1 ütközési tényezővel fogok számolni. A 2.2 az képlékeny, hogyha tökéletesen képlékeny, akkor egyáltalán nem tudja utána visszanyerni az alakját, akkor K egyenlő 0 ütközési tényezővel fogok számolni, ahol az ütközési tényező az a normális irányú sebesség komponenseknek a kicserélődését fogja leírni, és hát a 2.3 az pedig az lesz, hogy illetve a kettő kombinációja, tehát rugalmas képlékeny, ha majd tanulnak ugye rugalmasságtant, meg képlékenységtant ilyen felsőbb és speciális tárgyakból, akkor majd ezt részletesebben megértik, illetve a kettő kombinációja, ilyenkor a K az valahol 0 és 1 között van, és ez általában tapasztalati tényezőként szokták ugye kiszámolni. Ahol a K ütközési tényező, írja le az ütközési normális irányába eső az ütközési normális irányába eső sebesség komponensek komponensek idézőjelbe tett kicserélődését. Hát ez egy bonyolult dolog, majd ezt már csak a jövőfélébe fogjuk számolni, hogy ez hogy megy. Kicserélődését. Hát nehéz ennyi kővel írni, ami ebben a helyzében van. Jó? És ez egy tapasztalati tényező. Mérik tapasztalati érték. Erre mondom, hogy nagy hibája is lehet. Úgyhogy vigyázni kell vele. Majd próbálom megmagyarázni, hogy miért, vagy talán mesterkurzus, akkor majd beszélünk róla, hogy részletesebben, ahol megmondjuk majd a pontos számítást is, hogy hogy megy, hogy ezt hogy kell csinálni. Jó? Jó, egy harmadik föltevésünk az lesz, hogy az ütközés normális, nem rajzoltam be az ábrába, ugye? Ez annyit jelent, hogyha két merev test egymással érintkezik, akkor az ütközési pontban a felületeknek ugye a gradiensét meg lehet rajzolni, és akkor ez lesz az ütközési normális, és akkor ez ad majd egy n-vektort, amelyik az ütközési normális lesz, jó? Ez ugye egy lokálisan merőleges a felületekre. Jó, tehát ezt oda is lehet írni, ütközési normális, oda be lehet szúrni azt, hogy az n-vektor, hogy az ábrában is ugye látszódjék. Ütközési normális, itt van az n-vektor, jó? Oda be lehet szúrni. Annak az irányába eső komponensnek a kicserélődéséről lesz majd szó. De ez nem triviális majd, hogy ez pontosan, azért tettem idézőjelben, most nincs idő ezt részletesebben elmagyarázni. A harmadik feltétel az lesz, hogy itt nincsen súrlódás. Ez persze nem szükséges, de a súrlódásos ütközés az egy megint nagyon nehéz dolog. Vannak egyszerű példák, amik viszonylag jól számolhatók, és természetesen ugye járnak biliárdozni, meg snookerezni, vagy valami ilyesmi, és akkor ott ugye nagyon fontos szerepe van annak, hogy az ember tudjon falst adni a labdának, és akkor az így forog a golyónak. Meg pingpongoznak, ugye pingpongnál is nagyon fontos a súrlódásos ütközés, amikor pörgetünk, meg nyesünk, az is nyilván mind súrlódásos ütközés, tehát nagyon fontos sok esetben, hogy itt van súrlódási tényező a két test között, de egyszerűbb az elmélet, ha nagy A-ban nincs súrlódás. Vagyis hát ott a súrlódási tényezőt, azt műegyenlő nullának veszük. Nem fogunk itt beszélni a súrlódásos ütközésről. Egyébként nagyon fontos dolog, a robotosok rengeteget kínlódnak vele. Ugye a robotikának az egyik nagyon fontos alapfeladat az, hogy a peg in the hole task, ugye úgy hívják angolul, tehát amikor valami csapot be kell helyezni valahova, ugye az rendszerint a robot nem tudja eltalálni pontosan, az ütközik, és akkor ezeket az ütközéseket számolni kéne, és az ütközési erőt, ahogy a robot megméri, abból kéne saját pályáját módosítani és eltalálni. Ugye nem lehet, mit tudom én, mikrométer pontosan megtervezni a pályát, és akkor kicsit mellé nyúl, akkor is meg kell tudnia oldani a feladatot. Rengeteg ilyen van űrtechnikában is, mert mindenütt rengeteget foglalkoznak vele. És olyankor a súrlódás nagyon fontos, és nagyon sokat szenvednek a súrlódásos ütközéssel. Nincsenek rá jó, egyszerű és könnyen kezelhető formulánk, hogy hogyan kell csinálni. Na akkor nézzük meg, hogy ezek a feltételek mennyire teljesülnek, vagy nem teljesülnek. Ugye pár évvel ezelőtt a Kokónak az edzője, ő is ugye öcsi bácsi, de nem a Puskás öcsi, de őt is öcsinek nevezik, hasonlít is kicsit rá a megjelenésre is. Most nem jut eszembe a neve, Isten, de szomorú, csak így öcsi bácsinak emlékszem én is, mert ugye a Koko az nyitott itt egy ilyen box klubot, vagy nem tudom micsodát, vagy ilyen edzőzét, ahol ők dolgoznak, és hát próbálnak ilyen modern eszközökkel dolgozni, és mert öcsi bácsi az elvégzett egy évet a Bánki Főiskolán, ilyen gépészi, neki van valamennyi műszaki érzéke, vagy hogy mondjam, vagy affinitása ehhez. Annak idején ugye ennek a munka kapcsán majdnem egy évig elég sokat beszélgettünk, aztán most pár évvel ezelőtt, ugye még 99-ben már 10 éve volt, akkor volt éppen a Koko a csúcson, tehát pont abban az időben. Ugye, és akkor próbáltak ilyen modern eszközökkel dolgozni, hogy hát megelőzzék a többi edzőklubot a világon. Ugye az egyik fontos kérdés az volt, amit Öcsi bácsi nagyon szeretett volna tudni, hogy ugye, ahogy boxolnak, ugye ezen a zsákon, ez önmagában ez a zsák, ez egy barom érdekes dolog, ugye, hogy van ez ott megcsinálva. Hú, hol a lézer? Már megint nincs kitéve a lézer, pedig a felső felfüggesztési pontra rá szeretnék mutatni, mert az nagyon nem mindegy, hogy van ott fönt felfüggesztve. Tudni, épp most beszéltem ugye a pörgetjükről, és megint itt van egy dolog, ahol az edzőteremben nagyon nem mindegy, hogy ott hogy akasztják ezt az egészet föl. Hogy engedik, van ott egy talpcsapágy, vagy úgy van felakasztva a járműzővel, hogy ez viszonylag jól tudjon így forogni. Ugye a boxolóknál ugye ez egy ilyen általános ilyen mozgás, mindig így mozognak jobbra-balra, és próbálnak ilyen kiszámíthatatlanul mozogni, az ellenfél nehezen tudja megütni. Ugye amikor az ember itt, már nem tudom hány perce üti ezt a boxzsákot, nagyon el tud fáradni, és már nem tud olyan jól célozni, ugye? És ilyenkor lehet jól tesztelni, hogy tényleg milyen az állóképessége, mennyire tud még koncentrálni, és a boxzsák maga nagyon jól tudja imitálni az ellenfelet. Tudnélik, ugye, hát általában azért nincsen meg neki a hat szabadság foka, de azért elég sok van. Néha ez a lánc meglazul itt fölül, tehát tényleg úgy ütik meg, hogy kicsit föl is dobja magát ez az érzés, akkor tényleg megvan mind a hat szabadság foka. De a legjobb az, amikor lecsúszik egy-egy ütés, akkor elkezd pörögni. És ezt mondtam, hogy öcsibásnak is, hogy nem jó ez így föltekeri a láncot, és nem hagyja elég szabadon forogni. Az olyanok, amiknek itt fönt tényleg egy talpcsapány, és nagyon engedi ezt a vackot forogni, azok a nagyon jók, mert nagyon jól imitálja az ellenfélnek ezt a billegő mozgását. Tudnék, onnantól kezdve nem úgy mozog, mint egy inga, hanem bejön a pörgetyhatás is, és kicsit másfelé mozog ez az egész zsák, mint ahogy azt úgy egyébként a fáradt szemünkbe csurog az izzadság, ugye akkor azért nehezen látja, hogy mi hogy van, az mozogna. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy a zsák pontosan hogy mozog. Na itt van már egy szép térbeli dinamikai probléma, amit ugye is lehet venni. Másik ugye nekik az volt, hogy azt szerették volna tudni, hogyha üt a boxoló, akkor hova ütött, mekkorát ütött és milyen irányú volt. Ugye nekik az egész erő vektor fontos az ütésnél, hogy pontosan a kontaktus milyen lesz. És ehhez ugye, akkor mit csinálnak? Öcsi Vácsnak eszébe jutott, hogy hát hallott róla, hogy vannak ilyen gyorsulásmérők. Hát nyilván meg kell mérni, hogy hirtelen mennyit változik ennek a gyorsulása, vagy valami, és abból biztos vissza lehet ezt számolni, és akkor elment egy ilyen, ugye ő abban látta a problémát, hogy innen a jeleket majd hogy kell kiküldeni egy számítógépre, és majd egy számítógépen fogja figyelni, hogy az illető hogyan viszi be az ütéseket. Na most az informatikai cég az ugye odaállt, és azzal kezdték, hogy hát akkor vegyünk egy gyorsulásérzékelőt, ami három irányba méri a gyorsulást, ugye. Ez például ilyen, mint ami itt van ebben benne. És akkor ebből majd szépen vissza lehet számolni. Na mostan, ugye, akkor már rögtön látszott, hogy ez így nem lesz jó, ugye, mert ez 6 szabadságfokú, vagy 5, vagy nem tudom, attól függ, hogy hány forgást tud ez után csinálni. Azt hiszem, hogy 5 volt, hogyha a lánc nem lazult meg sohasem. Ez így kevés lesz. Tehát ennyiből biztos, hogy nem lehet visszaszámolni. Ugye? És akkor így keveredtek ide a műegyetemre, mert hát kiderült, hogy hiába informatikusok is tanultak fizikát, mert mindent végtanulnak, de azért ezt kiszámolni, hogy ezt hogy kell visszaszámolni, az nekik nem megy, sőt, még a mérés eljárás se tudják kidolgozni, tehát mit kéne mérni, és hol kéne mérni, és hova kéne elhelyezni a gyorsulásérzékelőket. Na mindegy, ezt aztán szépen meg lehetett oldani, és tényleg el lehetett érni azt, hogy elkezdjék mérni pontosan, hogy hova ütöttek, és a zsáknak a mozgásából vissza lehessen számolni azt, és ezt a számítógépen ugye azonnal tudja a csibácsi figyelni. Na most itt vannak a boxütések, akkor ugye bejött ez a zsák, ide be volt hozva a laborba, találtunk egy kolléginát, aki kickboxolt, és akkor ő bejött és rúgdosta nekünk a zsákot, meg ütötte, úgyhogy hát ezek az ő ütéseik mutatják, ezek azok a félszínuszok itten. Ugye egy boxütésnél ez körülbelül így néz ki, hát ezek millisekundumok, tehát itt látszik, hogy körülbelül 10 millisekundum a kontaktidő, 1/100 másodpercig, jól mondom? Nem, 100, hogy van? Aj, fáradt vagyok, 24 és 34 között 10 millisekundum van, az 1/100 másodpercig. Körülbelül annyi, és körülbelül itt fut le az erő, illetve hát itt a gyorsulásokat mértük, ugye ez 40 méter per szekundum négyzetig megy, azért az már ugye négyszerese a G-nek, úgyhogy az nem kellemes, hogyha az embert ilyennel fejbe csapják. A öcsi bácsi akkor azt is elmagyarázta, ugye, hogy mert mondtam neki, ugye, hogy hát nyilván akkor lehet nagyobb erőt produkálni, hogyha rövidebb ez az idő. És akkor nagyon megörült neki, hogy hát ő is mindig ezt magyarázza a boxolóknak. Azt mondja, hát úgy kell ütni, azt mondja önök a ütésnek, azt mondja, az a rossz ütés, amikor már fáradt, és akkor így beledől az ütésbe, és az egész testével beleesik, mert azt mondja, akkor ilyen hosszan úgy elkenődik, meg nem tudom mi, hát azt mondja, az nem ér semmit, azt mondja, hogy úgy kell elindítani az ütést, hogy elindítja, és a felső testével már visszafelé mozog, hogy a keze az úgy csapódjon ki, mint az ostor. Tehát, hogy a sebességét fölnél végig, és rövid kontaktidőt kell, és az alatt ugye kell a nagy erőt produkálni. Szóval minden esetre ilyen dolgokat is akkor most már le tudnak rajta szépen mérni. Na ez egy ilyen ütközés, vagy egy másik szép ütközési példa volt, ugye, csak hogy megint kezdjék el érezni, hogy amit itt tanulnak, majd az életben, meg a szakmájukban, hogy fog szerepet játszani. Beléptünk az Európai Unióba. Kiderült, hogy az összes játszóterünk szabálytalan. Maguk még milyen játszótéren játszottak? Ugye ilyen homokozós volt az alja felszólva, hogy már maguknál volt ez a gumilap? Múlik az idő, még nem volt. Még most se nagyon van, ugye? Most jelenleg az önkormányzatok mit csinálnak? Leszerelik a hintát. Ez a legegyszerűbb megoldás, meg ezeket a régi rakétákat, meg mászókákat, mindent le kell szerelni, meg levágják, mert nem szabad az Európai Unióban ilyet csinálni. Ugye a homok az betömörödik, ráadásul ott a macskák, kutyák, stb. Szóval ezt nem lehet csinálni, be kell keríteni a játszótereket. Ugye, szóval rengeteg egészségügyi előírás van, mert az Európai Unióban vigyázunk a gyerekekre. Na mostan ugye, hogy jönnek a gépészek ide? Ugye az Európai Unióban is mindenki ilyen gumilapokkal fedi le a játszótereket, ezeket pedig ilyen gumiabroncs örleményből, meg nem tudom mi a fenéből lehet csinálni, tehát viszonylag olcsón lehet csinálni. Úgyhogy amikor ezt ugye a jó vállalkozók, és ha valakiben jó vállalkozó szellem van, akkor ez megint előjön, észreveszi, hogy hopp, ebben nagy üzlet lesz, mert ha az önkormányzatnak egyszer lesz annyi pénzük, hogy letegyék ezeket a gumilapokat, akkor én majd fogom árulni ezeket a gumilapokat. Szóval sok KFT gyártja ezt ma Magyarországon, akik erre ráharaptak és érezték, hogy ez nagy üzlet, rögtön fölmérték, hogy nem tudom hány tízezer játszótér van Magyarországon, és akkor ezekhez nem tudom én mennyi ilyen kell majd, és ebből körülbelül mennyi lehet az ő üzletrészük, tehát lehet jó üzleti terveket csinálni. A gond csak az, hogy utána ezeket be kell mérni és hitelesíteni kell. Na most ezekre van egy úgynevezett HIC faktor, HIC, vagy HIC faktor, nem tudom, hogy hívják. Ugye ez az autóknak az ütközéséből származik, ez az ütközési tesztjénél használták régen, és az autók ezzel jellemzik azt, hogy mennyire tudják az utasaikat megvédeni. Most ugyanennek van egy kiszámolt fordulája. Most mi volt a KFT-nek az első, hogy jöttek be, mert amikor megnézték az Európai Unióval átvett szabványt, az rögtön egy integrál jellel kezdődött. Ugye szokták menni, hogy miért kell nekünk integrálni, tanulni, meg egyáltalán mit fogok én, nem fogok én sohasem integrálni. Hát valóban nem valószínű, hogy reggeltől estig majd a helyettesítés integrált kell csinálni, hogy a koszinusz négyzet x-et, hogy azt majd hogy kell, de ha a szabványban meglátnak egy ilyet, megvan valami, fene egye meg nem tettem be, ki akartam vetíteni, csak hogy lássák, hogy van, hogy a, nem tudom, az itt lévő gyorsulást kell integrálni ezen a ütközés időtartamán, jó, hogy az körülbelül mennyi, és úgy kell megcsinálni, és akkor ez egy három irány gyorsulás érzékelve, a szabványban le van írva a szabványos Európai Uniós gyerekfej, 4,5 kiló, ilyen gömb alakú, és itt ez is megvan, hogy milyen vastag a nyaka, és hogy hol a súlypontja, mert a súlypontjába kell belehelyezni ugye ezt a izét egész pontosan, és akkor egy ilyen mérőfejet le kell gyártani. Most jelenleg egész Magyarországon ez az egyetlen egy hiteles Európai Uniós gyerekfej, úgyhogy minden KFT-s ide hordja be a műanyag lapjait, és itt vizsgáljuk meg neki, hogy mennyi a HIC faktora, amivel aztán eldöntheti az önkormányzat, hogy e fölé mostan ilyen 3 éves ovisoknak való félméteres mászókát tesznek, vagy a 10 éveseknek való 2 méter magas mászókát tesznek, és akkor onnan lehet potyogni lefelé gyerekfej. És mikor leesik, ugye, akkor ez ütődik egy nagyot, és hát megmérjük ezeket a gyorsulásokat, és ezeket az integránsokat kell kiszámolni. Most itt lehet látni, hogy pattog a gyerekfej, tehát a gyerek itt leesik, és 500 méter per szekundon nézem, most ezt nem tudom, hogy honnan ejtettük le, persze, ugye most van ez a reklám, nem tudom melyik biztosító társának a reklámja, amikor így áll az ember és nézi, hogy ha 90 km per órával megyek olyan, mint a 20 méter magasról, vagy 32-ről pottyanna le. Szóval nem tudom, honnan lett lejtve, de minden esetre ez tényleg nagyon nagy. Most más kérdés az, hogy azért ez nem ugyanolyan, mint amikor tartósan kéne ezt kiállni. Ugye ez itten az 500 méter per az 50 G-nek felelne meg, azt meg tudjuk, hogy tehát néhány másodpercig ugye ilyen 10G-ig az, amit el tudunk viselni így elájulás nélkül. Hát persze ki, hogy elsőre lehet, hogy már 6-8G-n is elájulunk, gyakorolni kell azt is, ahogy a vadászpilóták gyakorolják is. És akkor lehet látni, ahogy ez itten pattog, ugye? És akkor a szegény gyereknek pattog a feje. Nagyon érdekes kérdés, hogy mennyit pattog. Ugye a pingpongban, amikor pingpong meccset néznek, ugye, akkor néha beteszik, ugye, olimpián meg éveken, beteszik a mikrofont a pingpongasztal alá, és akkor nagyon jól lehet hallani, ahogy pattog ez a izé. Gondolkodtam már azon, hogy amikor így leteszi a, nem egy törölközni, leteszi a labdát, és akkor ez így pattog, akkor mennyi ideig pattog? Hallgassuk meg. Mennyi ideig pattog? Ugye nagyon szép filozófiai probléma megint. Elvileg ugye végtelen sokszor fog felugrani, és mindig újra és újra pattog, de mégis, ha az ember meghallgatja, akkor olyan, mintha egy ilyen határozott vége lenne. Ugyan és olyan határozottan véget ér. Na, ez elgurult a mikrofon elő. Ilyen röpp, tehát így begyorsul. Na, ezt fogjuk szépen végigszámolni a következő fél év elején, meg a méréseknél. Ez, ahogy itt látszik is, egy milyen sort fog adni. És akkor megint jön a matematikai tudásuk. Tanulták a